Kiapadhatatlannak tűnő energiával dolgozik, küzdelmeket is vállalva, szűkebb és tágabb közössége boldogulásáért, hitbéli és világi terepen egyaránt. Nyitott, kedves, mindenkivel szót értő pásztor a népének, ám akár a kék szakálló, lelke hetedik szobájába, úgy hiszem, senkit nem enged be. Vendégem a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével kitüntetett Pálffy József, a Párciumi Keresztény Egyetem rektora, a Nagyváradrét Református Egyházközség lelkipásztora, a Magyar Örökség Díjas Csillagocska Alapítvány alapítója és elnöke, egyháztörténész. Várj önöket a beszélgetőtárs, Csűrös Csilla.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Harmadik fejezet.
Nincs folyó, mely annyi népes és nagy szigetet képezne. Igen szép a Visegrád és Vác közt kezdődő Szentendre sziget. Ettől délre, Budán alól, kezdődik egy másik, melynek közelében Adony is fekszik. Ennek területe 13 mérföld, tehát nem kisebb Menn szigeténél, néhány falu is van rajta. Mohács mellett és a Dráva torkolatánál is van egy-egy sziget. Végre Belgrád mellett, mint egy 35 évvel ezelőtt, még nyoma sem volt Amma szigetnek, melyet ma teljesen fák borítanak. És a jövő majd meg fogja mutatni, vajon hasznára vagy kárára lesz ez Belgrád városának. A törökök oly jól befészkelődtek e vidékeken, hogy semmitől sem félnek, és nem törődnek az őket érhető esetekkel. A Lajta Ausztriát a szomszédos országtól választja el. A Csallóköz, vagy másként Insula Citorum legkultiváltabb az összes szigetek közt, és mindegyiknél nagyobb, mivel számos derékváros, mint Komárom, Somorja, és ezen kívül igen sok mezőváros és falu van rajta. Átutazásomkor igen népesnek találtam. A törökök, tatárok és a lázongó alattvalók ellenséges támadásai visszaverésére eléggé jó állapotban van. Valamint egyetlen folyó sem hosszabb a Dunánál, épp úgy egy sem szolgáltathatna annyi hadihajót, mint ez. A császár sok jó hajót készítetett Pozsonyban, Komáromban és Bécsben, hol mindenkor számos hajó áll készenlétben. A törökök pedig Esztergomban, Budán, Belgrádban és a többi dunai városokban tartják naszádjaikat. A nagy Mohamed Belgrád ostromához 200 jól felszerelt kis és nagy hajót hozatott. A magyarok pedig annyit bocsátottak le Budáról, hogy véres ütközet után az ellenség hajói közül 20-at elfogtak, a többit pedig az ellenséges tábor felé űzték. Miért is Mohamed a hajók felgyújtását rendelte el, nehogy ezek is az ellenség hatalmába jussanak. A keresztjéneknek Buda ostrománál is igen szép hajóhaduk volt, azonban gróf Regensdorf vezérlete alatt kudarcot vallottak. Ugyanis a keresztjéneknek 24 fregátájuk, 80 kisebb bárkájuk és 100 szállítóhajójuk volt, nem számítva a többi nagy hajókat. Hodder farkas hajóhaddal igen nagy szolgálatot tett urának, midőn Szolimán Bécset ostromolta, ugyanis Pozsonyból kiindulva elsüllyesztette a török hajókat és hadigépeket, melyeket Budáról az ostromhoz küldtek. A számtalan folyón kívül néhány elég nagy tó is létezik, ilyen például a Balaton, vagy mint a régiek nevezték, Volcea, Ezen igen nagy terjedelmű tó Veszprém és a Dráva közt fekszik. Partján megerősített helyek vannak, melyek hajdan föltartóztatták Szolimán katonáit, kik Budától a tóig mindent kiraboltak, fölgyújtottak és elpusztítottak. A Fertőtó szintén a Lajtától keletre terülvén el, ezt is föl kell említnem. Ennek hossza 7 német mérföld, szélessége pedig 3. A városnak, melytől a tó nevét veszi, csak egyetlen utcája van. Mögötte azonban a hegytetőn várkastély áll, honnan az egész tavat könnyen áttekinthettem. A törökök és tatárok a bocskai zavargások alatt a tó környékén 14 falut fölperzseltek. A magyarok e tavat Fertőnek, Plinius pedig Pejszonnak nevezi. Ez Bécs és Szabária Szent Márton szülővárosa közt terül el. Nincs szebb róna, mint a paraguayi Pampas, mivel ennek hossza csak nem 700 mérföld. Azonban Narborough kapitánytól, a híres hajózótól hallottam, hogy a La Plata folyótól a Magellán szorosig mindenütt síkság terül el. Muszka és Lengyelországban is vannak gyönyörű síkságok. De mivel nagyobb részt fával födvék, szépségöket nem lehet jól áttekinteni. A legszebbek, melyeket Angolországban láttam, a Salisbury, Lincolni és Newmarketi. Ezek azonban csak hosszabbféle sétahelyek a magyarországi rónaságokhoz képest. Az ausztriai síkság, tudnélik a Bécstől Semmeringig húzódó, szintén eléggé terjedelmes. Ám bár Magyarország felső részein sok hegy és erdő létezik, mindazáltal az alsóbb vidékeken sok szép róna terül el. Ugyanis Bécstől Belgrádig, azaz 130 mérföldnyi utamban egyetlen egy hegyet sem láttam, és sokszor tengeren képzeltem magamat, mivel semmiféle emelkedést nem vehettem észre. Erdőt pedig csak Tata környékén láttam. De ha jobban meg akarjuk vizsgálni e síkság terjedelmét, azt fogjuk találni, hogy Bécstől 2 német mérföldnyire emelkedő Kálembergtől vagy Cetiustól Belgrádig és a Duna mentén Oláországig terjed. Így tehát az Ágra és Lahore közt elnyúló síkságnál is nagyobb. Minthogy Magyarországon szép és nagy rónák vannak, igen kényelmesen lehet utazni bizonyos fedett kocsikkal, melyek a kocsison kívül 2 embert visznek. Ezekbe 2-3 vagy néha 4 lovat is befognak, és bennük igen kényelmesen lehet feküdni. Így utaztam Budától Belgrádig a nagy rónaságon és a szép zöld mezőkön keresztül. Különösen a gyönyörű Sirmium, vagy amint jelenleg nevezik, a szerémség tetszett nekem. Nincs ország, melynek annyi nagyvárosa feküdnék a Duna mellett, ugyanis Ulmtól Belgrádig 10 jelentékenyet számítva ebből 4 Magyarországra jut, úgy mint Pozsony, Esztergom, Buda és Belgrád. Szerintem az egymással szemközt fekvő Buda és Pest legszebbek az összes dunaparti városok között. Mivel az országnak több folyója van, mint bármely másnak, ezért itt a halak is nagyobb bőségben fordulnak elő. A Tisza folyó e tekintetben legelső egész Európában, vagy ha szabad mondanom, az egész világon. Ezért a lakosok azt mondják, hogy a Tiszában csak hal és víz van. A Bodrog folyó, mely Tokaj közelében a Tiszába ömlik, szintén annyira haldús, hogy a lakosság állítása szerint nyáron sekély vízállás mellett a sok haltól megdagad a folyó. Ez pedig nem oly kicsiny ugyanis, ha hihetek a ma egyénnek, ki csak a kedvemért nézte meg, 30 öl széles és 9 öl mély, azonban nemigen lehet benne hálóval halászni. A nagy halbőséget a folyóknak a sóbányákkal való föld alatti összeköttetésének tulajdonítják, mivel ezáltal rendkívül fokoztatik a halak szaporasága. A Dunában, a pompás pisztrángokon, süllőkön és a világ legkitűnőbb pontjain kívül még számtalan egyéb halat is fognak. Nevezetesebbek a görgöcse vagy kövipont, fehérkeszeg, durbincs, sügér, kecsege, kárász, lazac, csík. Továbbá a csukánál sokkal nagyobb halat is fognak, melyet ők harcsának neveznek. Végül az év bizonyos szakában temérdek viza jelenik meg. Ez a tokhoz hasonló ízletes hal néha 20 lábnyi hosszúságot is elér. A halászatra külön helyek, a Duna partján pedig raktárak vannak. A legnagyobb raktár Komáromon felül a Csallóközön van. A legnagyobb halászatot azonban Olá országban, Kília környékén űzik, hol a halakat besózzák és külföldre küldik. Valamint a folyók telve vannak halakkal, éppen úgy télen madarak lepik el annak felületét. Hattyúkat ugyan nem láttam a Dunán, de annál több másféle temérdek madarat, sőt, Belgrád közelében néhány gödényt is. A folyók rendkívül sok halat szolgáltatnak a lakosságnak, a föld pedig az élelmiszereket nagy bőségben hozza létre, főképpen a bort és gabonát. Nincs is sehol jobb kenyér egész Európában, mint ebben az országban. A kenyeret jól meggyúrják és megdagasztják, mi által könnyen emészthetővé, egészségessé és ízletessé lesz. Mindamellett oly olcsó, hogy 2 pennyért annyit kaphatni, mint Angolországban 12-ért. A törökök országaiban mindenütt oly jó kenyeret találtam, hogy borral együtt kitűnő lakomaként ízlet nekem. Ha pedig csak vizet ihattam rá, még mindig eléggé jó étkezés volt. A világ legjobb szőlője rendkívüli bőségben terem, azonban a Vác melletti Verőcénél legpompásabb fordul elő. A borok általában kitűnőek és finomak. Legtöbbre becsülik azonban a Tokajit. Ezen kívül nagyszerű terem még a szerémségben is. Magyarországnak e déli vidékére Próbusz római császár az Almusz vagy Árpátáró hegységre maga ültette a szőlőt. Egyéb iránt az ország minden részében jeles borok találhatók, melyekből igen sokat Bécsbe szállítanak, hol több mint 30 féle kapható. A föld már a természettől is megvan áldva, a lakosok pedig sok gondot fordítanak annak megmunkálására. Kiváltképpen felső Magyarországon és törököknek alá nem vetett összes vidékeken. Midőn az országon február vége felé átutaztam, az egész környéket lángban állni láttam, mit a fűnek és szalmának elégetése okozott. Ezáltal a gabonaféle növényeknek jobb talajt készítenek. A lakosok a gabonát nem csűrökbe, hanem a földbe ásott vermekbe teszik, miáltal a tolvajok és ellenségek elől elrejtik. Midőn a legutóbbi háború alatt a törökök a Tapolcsány melletti Kolozsba is benyomultak, a nép az ilyen vermekbe rejtőzött el. De néhány tótól jól beszélő török elhitette velük, hogy az ellenség már eltávozott. Tehát nincs mitől félniük. Midőn aztán a vermekből előbújtak, rabszolgákká tették, és oly távoli országokba küldték őket, hogy soha senki sem fog róluk hallani. Szarvas, dámgím, valamint mindenféle szárnyas, vad, úgy mint fogoly, fácán nagy bőségben fordul elő. A juhoknak némely vidéken nagy szarvuk és göndör gyapjújok van. A nagyszámú szarvas marhából évenként mintegy 100 000-et visznek ki. Olasz, német és egyéb országokba. Azt mondják, hogy Európa legnagyobb részét elláthatnák. A szarvas marhák egér színűek, és a Bécsi Keleti Társaság kiváltságot nyert, hogy a város szükségletének megfelelő számú darabot szállíthasson. Ezen kívül bivajok is léteznek, melyek a földművelésnél kitűnő szolgálatot tesznek, kiváltképpen, ahol 10 ökröt is be kellene fogni. Ilyenféle földek nem tartoznak a ritkaságok közé, és egyik barátom kénytelen volt valamely vidéken egy kis kocsi húzására 6 bivajt befogatni. Bátaszék közelében nagy hasú és rövid lovakat láttam, melyek azonban igen könnyedén nyargalnak. A Komárom közelében levő Szőny dunaparti faluban több mint 1000 lovat láttam, melyek parasztokéi voltak. A magyaroknak nem csak mindenük nagyobb bőségben fordul elő, mint más népeknek, hanem némileg különös életmódjuk is van. Ugyanis először a többiektől egészen elütő, különleges nyelvet beszélnek. Midőn egyszer a bicskei templomban voltam, meghallgattam az imát és szentbeszédet. És ám bár a velem levő személy sok nyelvet tudott, és latinul, németül, szlávul, törökül, olaszul, valamint újgörögül jól beszélt, mindazáltal azt mondta nekem, hogy a magyar nyelvet semmiféle nyelvből sem lehet leszármaztatni. Megiszerusz lefordította e nyelvre a mi atyánkot, mely így kezdődik. Mi atyánk, ki vagy az menjék be, meg szentel, tessék az te neved, és a többi. Az albánok nyelve éppen így különös. Ezért, midőn Makedónián keresztül utaztunk, csak azokkal beszélhettünk, kik szlávul tudtak. Az albánok egész utazásuk alatt éjjel-nappal énekeltek. Azonban utitársaink, kik igen sok nyelvet tudtak, bevallották, hogy ebből semmit sem értettek. A szláv nyelvet Magyarország számos vidékein beszélik. Galgócon, az egyik templomban a szentbeszédet szláv, azaz itt tót nyelven tartják. A kapucinusok templomában azonban magyarul. A nyelvek e különfélesége, valamint a közlekedés és kereskedésnél ezáltal okozott kényelmetlenség a lakosokat több nyelvnek, de különösen a latinnak megtanulására kényszerítette. A latin nyelv a nemességnél és katonaságnál igen közönséges és elterjedt. Sohasem láttam embert, ki szebben és jobban beszélte volna ezen nyelvet, mint gróf Csáki, tatai parancsnok. Kocsisokkal, hajósokkal és legalacsonyabb származású emberekkel találkoztam, kik e nyelven értettek. A latin Magyarországon és Erdélyben igen elterjedt. Azonban Belgrádon túl már csak szlávul beszélnek. Valóban, ha valaki németül és szlávul tud, tolmács nélkül elmehet Hamburgtól Tatárország széléig és Konstantinápolyig. Azt is hallottam már, hogy a szláv nyelvet Németország határától a Kaszpi-tengerig egyedül értik és beszélik. Mielőtt Belgrádba érkeznénk, már sok szlávul beszélő személlyel találkozunk. E nyelvet egész Szerbiában, Bolgárországban, Rumeliában és Makedónia legnagyobb részében beszélik. Valaki azt is mondta nekem, hogy ez egyetlen nyelvet. Az Adriai tengernek dalmáciai partjától a Tatár tengerig megértik. Ugyanis Purkasznál olvassuk, hogy midőn a hollandok Novaja Zemljára érkeztek, a lakosok hangosan kiáltották Dobro és Nic Dobro szavakat, ami annyit jelent, hogy jó és nem jó. A szlávok ugyanis e szavakkal helyeselnek vagy nem helyeselnek valamit. Minthogy a törökök csak nem az egész ország urai, és a lakosokat mindenkor végveszéllyel fenyegetik, nem remélhető, hogy Bécsen túl valaha egyetem létezhetnék. Azt hiszem, hogy ez országban soha nem is létezett valami jelentékenyebb, ám bár sok püspök és számos egyéb igen tudós személy volt itt hajdan, mindazáltal ezek Magyarországon kívül nevelkedtek, és szüleik idegen országokba küldték őket tanulni. Például hozom föl Szent Jeromost és Szent Mártont. A magyarok, ha tudománnyal akarnak foglalkozni, különösen az előkelőbbek, kénytelenek Bécsbe, Prágába vagy Boroszlóba menni tanulni, mivel jelenleg csak Selmecen létezik nyilvános iskola. Azonban a magyarok máskülönben méltán dicsekedhetnek, hogy hajdan ugyancsak elég alkalmuk volt az összes tudományok elsajátítására. Nevezetesen Hollós Mátyás király, a híres Hunyadi János fia körülbelül 200 évvel ezelőtt nagyszerű könyvtárat állíttatott össze Budán. Ebben néhány ezer kötet, számtalan görög és latin kézirat létezett, amin őt talán sehol sem lehet találni. A törökök a könyvek legnagyobb részét elhurcolták, midőn Szolimán alatt a várost elfoglalták. Kuszpiniánus pedig, midőn a könyvtár őre volt, igen sokat a bécsi császári könyvtárba küldött, hol még most is láthatók Mátyás király címerével, azaz a csőrében gyűrűt tartó hollóval. E könyvek a többiekkel együtt, melyeket Busbekiósz, Wolfgangus Lációsz, Fugger és a többi hordtak össze, továbbá a tudós Petrus Lambecius jelenlegi császári könyvtárnok által az Innsbruck melletti Ambrasi könyvtárból idehozott ritka kéziratok összesen 80 ezer kötetet tesznek ki. Ez a Lambecius Péter, kinek bizonyára nagy érdemei vannak, nem csak megmutatta a legszebb, legjobb és legritkább könyveket, hanem kölcsön is adott néhányat. És midőn Angolországba visszatérendő elbúcsúztam tőle, a vegyészetről szóló és a könyvtárban meglevő mintegy 100 kéziratnak jegyzékével ajándékozott meg. Én pedig részemről a királyi társaságnak adtam, megjegyezvén, hogy az abban említett könyveket Angolországba vinni is megengedik, vagy pedig Bécsben is lemásoltathatják. Ha a Mátyás király palotájának bejárata előtt állott három szép bronzszobrot Szolimán nem vitette volna Konstantinápolyba, ma bizonyára Bécsben volnának. Jól lehet, a budai könyvtárban mintegy 400 könyv volt, oda igen könnyen be lehetett jutni, mivel a törökök oly keveset törődtek vele, hogy a férgek, egerek és patkányok mindent szétrágtak. Azonban az 1669-ben történt legutóbbi tűzvészben egytől egyig elpusztultak. A magyarok nem csak különös nyelvet beszélnek, hanem koronájukról is valami rendkívüli dolgot hisznek. Ugyanis szerintük az angyal hozta Szent István királynak, miért is megvannak győződve, hogy ettől függ az ország sorsa. Ezért fordítanak annyi gondot annak őrzésére, és minden alkalommal megóvják a szerencsétlenségtől. A törökök mindent elkövettek annak hatalmukba kerítésére, azonban a magyarok Visegrádról a pozsonyi várba vitték. E vélemény valószínűleg a hagyományon vagy történeten alapszik, melyből megtudhatjuk, hogy mi módon kapta azt Szent István király. A király két érsekséget alapított országában, az egyiket szülőhelyén Esztergomban, a másikat pedig Kalocsán. Azután Asztrik kalocsai érseket a pápához küldte, hogy ennek helyben hagyását eszközölje ki, és koronát, valamint egyéb királyi jelvényeket kérjen tőle. Történt pedig, hogy Miciszláv lengyel király ugyanezt kérte a pápától, és már el is készítették a koronát, midőn az angyal megjelent, és megparancsolta a pápának, hogy a Miciszlávnak szánt koronát Istvánnak küldje. Ez meg is történt, és valószínűleg ezért tartják oly nagy becsben.
Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. Harmadik fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
A következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a krónika következik. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
14 óra 30 perc. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Megakadályozta az iráni haditengerészet